Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az megírva található Máté evangéliuma 25. fejezetében, a 14-től a 30-ig terjedő versekben. Mert úgy van ez, mint amikor egy útra készülő ember előhívatta szolgáit, és rájuk bízta a vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1. Kinek-kinek a képessége szerint, majd útra kelt. Aki az 5 talentumot kapta, vállalkozásba kezdett, és további 5 talentummal gyarapodott. Hasonlóképpen, akinek 2 volt, az is másik 2 szerzett hozzá. Aki pedig az 1 kapta, elment, elásta azt a földbe, és elrejtette urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Előjött az, aki az 5 talentumot kapta, hozott még 5 másik talentumot, és ezt mondta: Uram, 5 talentumot adtál nekem, íme másik 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura azt mondta neki: Jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevesen, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjött pedig az is, aki a 2 talentumot kapta, és azt mondta: Uram, 2 talentumot adtál nekem, íme 2 másik talentumot nyertem azokon. Az ő ura azt mondta neki: Jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevesen, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjött pedig az is, aki az 1 talentumot kapta, és azt mondta: Uram, tudtam, hogy te kemény ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is begyűjtöd a termést, ahol nem plántáltál. Félelmemben azért elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe, íme megvan, ami a tied. Az ő ura pedig így válaszolt neki: Gonosz és rest szolga! Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is begyűjtöm a termést, ahol nem plántáltam. El kellett volna tehát helyezned a pénzemet a pénzváltóknál, hogy amikor megjövök, nyereséggel kapjam vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és gyarapodik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Az a szent ige, kedves testvéreim, amelynek alapján ma előttetek szólni kívánok a Szentlélek segítségével, írva található János evangéliuma 15. fejezetében, annak az első 5 versében eképpen. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt lemetsz, amely nem terem bennem gyümölcsöt, mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a beszéd által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek. Kedves testvérek, mit szólnátok hozzá, ha ma beszélnénk egy kicsit erről a semmiről? A semmi egy kicsit negatívan hangzik, de a semmi ereje mégis el tudja pusztítani az életünket. Mert sokszor úgy érezzük, hogy nekünk még a semmire sincs erőnk. Isten viszont azt mondja Jeremiásnak: Íme, én az Úr, Istene vagyok minden testnek, vajon van-e, ami lehetetlen nekem? Később pedig az Új Szövetségben Jézus ezzel biztatja a tanítványokat: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Tehát Istennek még a semmi sem okoz gondot, és nem jelent neki akadályt. Ha összekéne néhány pontban foglalni, mi az, ami Isten számára lehetetlen, akkor a következőket mondanám. Ez a felsorolás egyébként az internetről származik, viszont nagyon frappánsnak találtam, ezért úgy gondoltam, hogy megosztom veletek. Először is Isten képtelen a tudatlanságra. Mivel Isten mindenható, így mindent tud. Semmi sem rejtőzhet el Isten elől, mert ő mindent tud. Másodszor, Isten nem tud távol lenni. A példabeszédekben azt olvassuk Istenről, hogy mindenütt ott van az Úr szeme, és figyeli a jókat és gonoszakat. Ez nagyon szépen egybecseng az előző ponttal, hogy Isten nem csak ott van mindenütt, de tud is mindenről. És nem csak a rosszról, ahogy azt sokszor hajlamosak vagyunk gondolni, hanem a jót is figyeli, és azt is számon tartja. Harmadik pontom a felsorolásban, Isten nem tud erőtlen lenni. Isten mindenható, egyszerűen mindenre van elég ereje. Negyedszer, Isten nem tud bűnt elkövetni. Mivel Isten szent, így számára lehetetlen, hogy bűnt kövessen el. És végül az ötödik pont, Isten nem tud semmit tenni. Mi szeretünk semmit tenni, sőt, még a valamiből is tudunk semmit csinálni. Viszont fordítva már nem megy. Ellenben a mi Istenünk még a semmiből is tud valamit teremteni. Az van megírva a Bibliában, hogy Isten mindent a semmiből teremtett. A semmiből teremtette a mindent. Tudom, hogy vannak itt tanárok és mérnökök, vagy éppen matematika rajongók, szóval nézzük meg matematikus szemmel, hogy mivel egyenlő semmi plusz semmi. Mivel egyenlő semmi mínusz semmi. Vagy mivel egyenlő semmi szorozva semmivel. Illetve mivel egyenlő semmi osztva semmivel. Természetesen a válasz semmi, de mégsem. Sokan tudják közülünk, hogy Isten még a semmiben is a lehetőséget látja arra, hogy teremtsen valamit, a semmiből. Mert Isten nem az emberi logika szerint működik. Az ember számára a semmi plusz semmi, semmivel egyenlő. De Isten számára ez nem így van. Tudok is nem egy bibliai példát, amikor a semmiből valami lesz. Például, amikor Pilátus azt mondja Jézusról, hogy semmi rosszat nem talált benne. Ebből a semmiből jön a mi megváltásunk. Ettől a semmitől függ az életünk és a kapcsolatunk Istennel. Amikor átadjuk Istennek az életünket, akkor a semmiből valami lesz. Amikor átadjuk az életünk Jézusnak, akkor az a semmi lesz a minden. Ezért mondja Pál, mindenre van erőm, abban, aki engem megerősít. A következő példa, amikor a semmiből valami lesz, a rómaiakhoz írt levélben található. Pál írja, kiszakíthat el minket Krisztus szeretetétől. Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Mert megvan írva, te érted gyilkoltatunk minden nap, vágójuhoknak tekintenek bennünket, de mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Sokszor azt gondoljuk, testvérek, hogy semmit sem tehetünk, semmire sincs erőnk, semmire sem vagyunk jók. De ha ezek a semmik közelebb visznek bennünket Istenhez, akkor eszünkbe juttatja, hogy neki viszont semmi sem lehetetlen. A félelem az, ami a semmihez köt bennünket. A félelem az, ami miatt a valaminket, a meglévő értékeinket, a talentumunkat, adottságainkat semminek nyilvánítjuk, és nem merünk azokkal élni. Aztán kesergünk, hogy nincs semmink, pedig van. Csak Isten helyett a félelem uralkodik felettünk, és nem merjük használni azokat a kincseket, amelyeket Isten ránk bízott. A félelem tartotta vissza a 10 kémet, akiknek be kellett volna járniuk a földet, amit Isten a zsidóknak ígért. De a félelem megkötötte a lábukat, és nem mertek előre lépni, sőt, inkább azt lehet mondani, hogy hátrafelé haladtak miatta. Vagy ott van annak az ifjúnak a története, aki odament Jézushoz, hogy megtudja, mi kell az örök élethez. De nem tudta megtenni azt, amit Jézus kért tőle, mert félt kimozdulni a kényelmes életéből, megszabadulni a vagyonától, és fel lehet ezt úgy is fogni, hogy megmaradt mindene. De közben arról van szó, hogy nem maradt semmije. Ezek a történetek arról szólnak, hogy hogyan reagálunk a félelmeinkre. Milyen sokszor tudjuk, hogy képesek vagyunk megtenni valamit, de a félelem miatt inkább a tétlenséget választjuk. Milyen sokszor nincs semmink, mert félünk lépni, kimozdulni a komfortzónánkból, félünk változtatni magunkon. Hasonló a helyzet, amikor a hozzáállásunk olyan, hogy semmire sem számítunk, és azt meg is kapjuk. Akár csak a talentumok példázatában, az, aki csak egyet kapott, nem nézett ki semmit abból az egy talentumból. Nem látta meg benne a lehetőséget, semminek nyilvánította. Ezért is rejtette el inkább. És tudjuk, hogy aszerint is kapta meg a jutalmát. De így van ez velünk is. Amikor úgy gondoljuk, hogy semmit nem várhatunk el az élettől, semmire nem számíthatunk Istentől, az szinte olyan, mintha azt szeretnénk, hogy tényleg az váljon valóra. Ez nem a reményről szól. A remény az, amikor remélem, hogy esni fog, de akár esik, akár nem, beleegyezek, és beérem azzal, amit kapok. Az elvárás viszont ennél sokkal több. Van egy Jákob nevű fickó az Ószövetségben, aki harcolt Istennel, és nem csak reménykedett abban, hogy Isten megáldja, hanem elvárta tőle, szinte kényszerítette, és meg is kapta az áldást, amit annyira akart. Talán nem azért, mert rá tudta kényszeríteni Isten bármire is, inkább azt vegyük észre, hogy mekkora különbség van a hozzáállásában. Ahhoz képest, mintha csak magában mondogatná, hogy de jó lenne, ha. Így viszont megváltozott az élete. Most gondoljunk bele, hogy van-e olyan dolog az életünkben, amikor többre van szükségünk, mint reménykedésre, hogy Isten majd jön és kezd valamit az életünkkel. Meg kell szabadulnunk attól a hozzáállástól, hogy semmit sem várunk el, arra, hogy legyenek elvárásaink. Jákobnak megváltozott az élete és a neve. Egy gyilkosnak, akit Saulnak neveztek, megváltozott az élete, és már nem üldözte a keresztényeket, hanem embereket vezetett Krisztushoz. És megváltozott a neve is. Egy dadogós és gyáva zsidó, akit Mózesnek hívtak, hatalmas vezetővé vált, és megváltozott az élete, és egy egész nép élete megváltozott általa. Egy megtört szívű halász, Péter, a keresztény egyház egyik kulcsfigurája lett, miután találkozott Jézussal, és megváltozott az élete. Pál esengő várakozásnak nevezi ezt az állapotot, a Filippi belieknek írja, az én esengő várakozásom és reménységem szerint, hogy semmiben nem vallok szégyent, hanem mint egykor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár az életem, akár a halálom által. És végül visszatérve a semmihez, ha semmit sem teszünk, ne is számítsunk semmire. Ahogy az egy talentumos szolga, aki nem tett hozzá semmit az egy talentumhoz, nem is nyert rajta semmit. Amit vet az ember, azt is aratja. Ez a bibliai elv. A Biblia azt mondja, hogy amit vetünk, azt aratjuk, és ha semmit sem vetünk, akkor vajon mit fogunk aratni? Ha van egy probléma az életünkben, de nem teszünk semmit, hogy megoldódjon, akkor mitől oldódna meg? Ha nem teszünk semmit azért, hogy megváltozzunk, hogy jobbak legyünk, akkor mitől változnánk meg? Ha semmit sem teszünk, semmi sem fog változni. Az Istennel való kapcsolatunk is így működik. Ha érezzük, hogy szükség lenne rá, hogy javítsunk rajta egy kicsit, de nem teszünk semmit érte, hanem várunk valami csodára, akkor a semmihez kötözzük magunkat. Úgy gondolom, hogy most már eleget beszéltem a semmiről, ahhoz, hogy megértsük, tennünk kell valamit. El kell felejtenünk először is, hogy nincs semmink, hogy nem vagyunk jók semmire, vagy hogy nincs semmink, amit Isten ügyéért tehetnénk. Isten ugyan a semmiből teremtette a világot, de az összes csodához szükség volt valamire. Kellett valami emberi hozzájárulás. Az ételszaporításnál a 2 kenyér és az 5 hal. A víz édessé változtatásánál a bot. A víz borrá változtatásánál a víz. Az özvegyasszony és a fia megmentésénél az a csekélyke olaj és a liszt. Mindegyik esetben szükség volt arra, amit lehet, hogy a történet szereplői semminek neveznének, de nagyon is fontos szerepe volt a csoda létrejöttében. Tehát ahelyett, hogy azt mondogatjuk Istennek, hogy nincs semmink, mondjuk inkább azt, hogy amim van, neked adom, és kérlek, tégy ebből csodát. Így legyen. Amen.